Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 144. adása. Én Gergő vagyok, és itt van velem Bence is.
Szia Gergő!
Igen, és hát Márk ezúttal nem tudott eljönni, de a lelkemre kötötte, hogy említsem meg, hogy Harry Kane milyen szépen teljesít a Bayern Münchenben, és hát ennyit azért mi is megtehetünk. Na de mi a helyzet, Bence?
Picit megviselt az elmúlt két hét. Nem is annyira a válogatott szünet, de nagyon rosszul indult ez az egész szünet, és nem a válogatottak miatt. Nem könnyű mostanában Manchester United szurkolónak lenni, és még az Arsenal elleni veresség az, ami a legkevésbé zavar. Szóval ebből lábadozok, próbálom összekaparni magam, keresni a pozitívumokat. Hojlund nagyon jól nézett ki az Arsenal ellen,
és ezt nem tudok ezzel vitatkozni.
Ez az, ami nagyjából tartja bennem a lelket.
Hát igen, az a baj, hogy igen, ezt a mai adást nagyjából a kérdéseitekre építjük föl, és hát érkezett egy-két kellemetlen Manchester United-os kérdés. Nem tudom, hogy beépítjük-e a podcastban, én kiírtam, aztán te döntöd el, hogy mennyire szeretnél ezekről beszélni. Én nem akarom a lelkedet fájdítani ezzel.
Nem, jöhetnek bátran, bírom.
Jöhetnek,
nem
jó
tudom,
van.
Nem tudom bántani, mint a csapatom.
Ez mondjuk igaz, ez teljesen igaz. Hát itt a rivális szurkolók azok a legkedvesebbek ilyenkor. Akkor vágjunk is bele, mert hát rengeteg kérdés érkezett, és hát ezt nagyon köszönjük, mert hát így sokkal könnyebb összeállítani az adásmenetet, mint sem, hogyha tényleg itt nagyon keresgetni kell, bár hát igen, most is keresgetni kell a kérdéseket, de hát az itt nem a ti hibátok, hanem itt voltak, akik a kérdések szobát azt nagyon szépen kisajátították magunknak, de hát nem baj, azért van, majd megkeressük a kérdéseket. És hát akkor kezdjük is el. Levi, itt a... hát sokan küzdenek a kapusokkal, szerintem én is így vagyok vele, te is így vagy, és hát majdhogy nem mindenki. Szóval adott a kérdés, hogy itt az elkeseredett, hát Pickford tulajok, szerintem itt a John Stone is ide jöhet szépen lassan, már az Onana tulajok is hasonlóan éreznek, hogy ők mit csináljanak, hova forduljanak.
Talán a Matt Turneresek is félhetnek, volt egy ilyen félmondat az Atletikán, hogy az újonnan igazolt kapust érzik esélyesnek sokan a Forest környékén.
Hát, nyilván, hát figyelj, nekem ott a BL Fantasy-ben aratott tavaly, mint Benfica kapust, tehát nem sokat láttam játszani a srácot, de azt láttam, hogy szépen hozza a pontokat, úgyhogy ígéretes kapusnak tűnik. Bár hát azért a Matt Turner is nem egy rossz kapust, tehát azért itt bizonyítottam el ezt egy kevés fordulat is.
Nekem az a legnagyobb problémám, hogy szerintem nincsen kiemelkedő opció így négy kör után. Nem érzem azt, hogy van olyan kapus, akire úgy határozottan vágynék, és hogyha most hirtelen wildcard-on lennék, akkor gondolkodás nélkül őt vágnám be. Pont ezért nem haragszom még egyenlőre annyira Pickfordra a teljesítménye ellenére. Ez az öngól lesz fight, de ez meg benne van a játékban, legalább a védések terén nagyon jól teljesített. Igen. Főleg a meccs végén ott valami őrületes módon szedett össze még kettő védést. Szóval egyelőre az én türelmem még kitart, valószínűleg nem fogok kapust cserélni, viszont, hogyha cserélnék, akkor szerintem pont az egyik előbb említett nevet Onanát hoznám be, pusztán azért, mert a Unitednek a sorsolása az egész kellemes, fordul, így a Brighton meccs után Burnley, Crystal Palace, Brentford, Sheffield, ott négy meccsig, nekem az egészen tetszik, védések terén szerintem jó lesz, bónuszokban biztos, hogy jó lesz, azt most már látjuk, hogy a legjobban passzoló játékos a lényegében a Unitednek, meg a legjobb labdavezetője sajnos.
Bár hát azért a védelem állapota nem a legjobb.
Ezt szerintem is ki kell emelni, hogy az Arsenal elleni meccset azt Evans és Maguire fejezte be, védelem középpontjában, viszont én arra számítok, hogy nem ők fognak játszani majd a hétvégén. Martinezről meg Lindelöfről is egészen pozitív híreket olvastam így a szünet alatt, és hogyha már ideugranánk a Maguire Evans 2-sről, akkor ez egy óriási előrelépés lenne. Lassan szerintem a bal hátvéd is majd nem Daló lesz, hanem Regulon. Bár az Arsenal ellen Daló se volt szerintem vészes.
Tényleg nem.
Szóval pont ezért nem is fogom behozni valószínűleg Onanát, mert akkora előrelépést nem látok, viszont jelenleg nekem, és még szerintem nagyon sokunknak van kettő játszó kapusunk.
Maybe, igen.
Én ezt most még nem bolygatnám, aztán, hogyha hirtelen elfogyna mind a kettő alulunk, akkor cserélnék oda valószínűleg.
Igen, nekem azért egyel kellemetlenebb a helyzetem, itt Matt Turnerrel és Sam Johnstonnal, bár próbálok pozitívan gondolkozni.
Annyira rád vallana, hogyha nem lenne egy kapusos.
Kurvára. Tényleg, annyira, tehát eszembe jutott. Tényleg, eszembe jutott, de úgy vagyok vele, azzal magyarázom a dolgokat, hogy oké, okay, elhiszem, hogy mondjuk abban állapodtak meg a Hendersonnal, hogy úgy ő lesz az első számú kapus, de hogy ez ilyen gyorsan végbe menjen, azt azért nem hiszem el. Ez az egyik része, a másik meg hogy azért a Hodson említette azt, hogy hát nagyon extra, hogy két ilyen képességű kapusa van, alapvetően ezt, azt vettem ki a szavaiból, ezt annyira nem akarta, de hát ezt adta a gép, és hát nyilván a Johnstonnal semmi baja nincs, szóval én itt egy ilyen versenyeztetés lesz, hogyha majd itt a Johnston, vagy egy rosszabb spirálba kerül bele a Palace, akkor majd bedobja a Hendersont, és akkor nyilván van egy másik jó kapusa, szóval itt Game Week 5-re, hogyha tényleg kapus nélkül maradnék, akkor ezt nem hinném el. Úgyhogy nem akarok én se kapust cserélni, mert hát mégiscsak az a legrosszabb dolog. De hogyha tényleg itt az emberek nézegetnek, én is onnan átírtam föl az első helyre. A másik két jelöltem az egyébként inkább csak a sorsolás miatt adja magát. Az egyik az Emi Martinez, már a Villának itt szépen lassan, nagyon szépen ki fog egyenesedni a sorsolása, és hát majd, hogy nem a legjobb sorsolása lesz a, nem tudom, egy három forduló múlva. A másik pedig, hogyha nem akarunk ennyit költeni kapusra, akkor a négy pontos ötösök közül nálam most Leno ezzel a kutya fullemmel és a rengeteg védésével nekem megadja azt a stabilitást, megadná azt a stabilitást, hogy ő egy tényleg, tehát hogy lehet, hogy nem fog túl sok clean sheetet hozni, de ha hoz, az ilyen 10 plusz pont, amivel pedig behoz lényegében két clean sheetet egy fordulón belül, szóval Lénóban nagyon nagy érték van.
Ő már 4.6-os egyébként.
Igen,
szóval drágult is.
Igen, drágult, és meg is értem, mert tényleg, tehát nagyon-nagyon szar ez a Fulham védelem, de tehát amit tol Lénó már lassan több mint egy éve, az most már ilyen, lehet azt mondani, hogy ez az alap.
Lehet, hogy még ennek ellenére is én hamarabb hoznék a Brentford kapust.
Értem, abszolút megértem. Csak a Brentfordnál mindig azt érzem, hogy ott nincs annyi védés, még persze lehetnek olyan meccsek, de a Fulhamnél mindig. Tehát szerintem a Luton ellen összeszedne Leno 7 védést, érted? Tehát itt ez a nagy különbség. És a Brentford...
Nagyon sokat számítanak, tényleg. Pickfordnak a seggét is ez mentette meg a hétvégén, és legalább egy pontot hozzon.
És a Brentford a clean sheetekben meg igen, küzdöget azért, ezt tavaly is láttuk Rajánál, hogy ott is a védések voltak meg sokszor.
Van olyan kapus, akit most lecserélnél? Mondjuk azt, hogy két cseréd van.
Hát nyilván szerintem ez a legkelemetlenebb szitu, ez a Turner Johnston, ez a bizonytalanságot eleve nagyon gyűlöli az FPL menedzser. Lehet, hogy akár decemberig nem történik itt változás, és akkor Johnston egy tök jó pick, akit fölösleges volt lecserélni, de szerintem ez a bizonytalanság, ez egy olyan dolog, amit nem szeretünk. Szóval én itt lehet, hogyha két cserével lennék, hát lehet, hogy meghúznám, de valószínűleg egyébként nem, tehát tényleg egyszer járjak úgy, hogy nincs kapusom, és akkor utána lépünk, de tényleg ez egy ilyen folyamat lesz, nem az lesz, hogy most akkor rögtön bekerül. Vagy hát nagyon, nagyon remélem. Úgyhogy nem, mert összességében nem engednék el senki. Mert nincs olyan viszonyatos kapus, most felsoroltam ilyen három nevet, hát azért egyik se egy egetrengetően elképesztő. Konkrétan én már ott jártam, hogy na majd kicseszek a rendszerrel, és hú, hát én már Nick Pope-ba gondolkoztam, aztán rájöttem, hogy Nick Pope az gyakorlatilag Edersonnal egy árban van, akit soha az életemben nem vennék meg. Szóval ilyen ellentétben voltam magammal, miközben Edersont amúgy jobb picknek tartom, szóval, és akkor így ez egy körbeért az egész, hogy nem rakom be. De Alisson az megint csak egy ilyen, tehát ő meg a Prime Leno lényegében. Csak hát sokba kerül.
Drágák nagyon. Jó. Folytassuk a pullal. Fit Feltman kérdezett a pullról. Lényegében a kérdése az nagyjából úgy összefoglalható, hogy most változik a pullnak a sorsolása, mostanság, És vannak-e olyan opciók, akikkel ki tudjuk használni ezt a pozitív fordulatot. Nyilván Szala az, aki rendre hozza a pontokat ebből a csapatból, viszont 12,5 millióért soknak érzi, és Diaz az, aki még jól néz ki, viszont mindig lecseréli őt Klopp, Nunez pedig elég kiszámíthatatlannak tűnik számára. Van-e olyan Liverpool játékos, akit szerinted érdemes lehet most behozni a csapatunkba? Márk ugyebár a podcastünk Liverpool szurkoló tagja nincs jelen, szóval az ő hiányában nekünk kell ezt most kiokoskodnunk. Vagy szerint kit hozna Márk?
Kit hozna? Szoboszlait hozna Márk, én biztos vagyok benne, nagy Szoboszlai rajongó.
Nagyon örült, amikor leigazolták.
És figyelj, tehát most ha tényleg itt neveket kell mondani, akkor, még Szoboszlai a leginkább kompatibilis FPL játékos. Mert hát igen, tehát hogy Diazzal ez szerintem óriási probléma, és alapvetően nincs benne az a volumen, amit keresünk egy középpályásban, és ott vannak a Nyúnyezék, a Zsotával, fogalmunk nincs, hogy most akkor mi itt a sorrend. Ott mindig ez lesz, tehát bárki is kezd, bárki is kerül be oda, az ilyen 60-70 perces játékos, tehát inkább 60, szerintem ez nem ér meg annyit se, hogy nagyon jól néz ki a Liverpoolnak a sorsolása. Tehát én itt a draftban nagyon szépen szabadulni szeretnék Diaztól, most már egy ilyen monológum után nem fog, de eddig is, szóval teljesen mindegy, szerintem nincs. Tehát azért mondom, a Szoboszlai még teljesen vállalható, mert szerintem szépen lassan szép hozni fogja majd itt a gólokat, meg a gólpasszokat. Most lassan indul, de ki fog ez egyenesedni. És tényleg én el tudom képzelni, hogy pik lesz itt a jó sorsolásban. Mert ez stabil, tehát őt szerintem rongyosra fogja elcetni Klopp.
Igen, a percek azok biztosan meg lesznek. Én egyébként annyira ezt a változást sem érzem a sorsolásban. Most Wolves idegenben West Ham otthon, azért vannak ennél könnyebb meccsek, utána meg pedig már rögtön egy jó formában lévő Tottenham, majd Brighton idegenben. Szóval, amikor két meccsre vagyunk, kettő nehéz meccstől, és még a kettő könnyebb sem feltétlen egy Luton, vagy valamelyik alsóházi csapat, így annyira nem vonz engem a Liverpool sorsolás. Én nagyon azt érzem, hogy ugyanott tartunk, mint a szezon elején, majd talán térjünk vissza erre a 8. forduló után megint. Jelenleg Salah az egyetlen opció, aki tényleges opció a játékban, viszont azt láttuk az első fordulótól kezdve, hogy túl sok egyszerre Salahot is, meg Haalandot is a csapatunkban tartani. Sokkal jobb, hogyha el tudjuk osztani ezt a pénzt, többiekbe pedig nem tudunk megbízni. Hogyha valaki Liverpool szurkoló, akkor hozzon be a játékos, de ne az FPL pontok miatt, hanem azért, mert szeretne valakinek drukkolni a csapatából. Én, hogyha hirtelen be kéne hozzak egy Liverpool játékost, akkor lehet, hogy Nunez lenne az, pusztán azért, mert az elmúlt két meccse jó volt, belőle bármi is lehet.
Most is tartom, hogy ha ő a pályán van, akkor senki más nincs a pályán. Nem annyira durva, mint tavaly, de azért most is látszik, hogy meghatározza a Liverpool támadójátékát, hogy a pályán van, nem lehet mellette elmenni, nem lehet nélküle támadást építeni, és lényegében minden egyes ilyen lövésben, vagy bármilyen veszélyes dologban abban ő ott van, szóval ez egy csúcspik lehetne, de ki kéne hullania mindenkinek mögül le, hogy én berakjam tényleg nyugodt szívvel. És hát itt nagyon érdekes kérdéseket kaptunk, nem tudom, hogy mennyire akarunk róla beszélni, mert hát itt Balla is, meg Anti is olyan kérdéseket dobott be, amik nem hogy két hónapon belül, hanem nem is ebbe az évben lesznek ezek a történetek. Itt az Afrika kupával és Whitecard-dal kirakni Hollandot, és akkor Whitecard-dal behozni a 18. fordulóban. Nem tudom, mennyire szeretné ezekről beszélni, vagy hagyjuk meg később podcastok témájának.
Szerintem fontos beszélni róluk, talán viszont nem kell mélységekbe belemenni pont azért, mert soká lesznek. Szerintem az egyik legnagyobb előny ebben a játékban, hogyha legalább tudunk az ilyenekről, és a fejben ott van nálunk, hogy nagyjából mi is fog történni akár pár hónap múlva, mert akkor már most elindul egyfajta gondolkodás, és így fog majd összejönni a lehetőleg a legjobb terv. Szóval pont ezért igen, itt Balla írt egy 18. fordulós wildcardot, de amire utal egyébként Haaland nehezebb sorsolása, az pedig már itt van kanyarban.
Így van.
Bár már most rögtön lényegében mondhatjuk azt, hogy nehezedik a Citynek a sorsolása. A 8. fordulótól kezdve Arsenal, Brighton, Manchester United, aztán a Bournemouth tűnik még a legkönnyebb meccsnek, utána pedig Chelsea, Liverpool, Tottenham, Aston Villa. Még azt látom ebben a sorsolásban ráadásul, hogy pont talán idegenben játszanak azokkal, akikkel nem annyira akarnának, például ha United ellen otthon játszanának, azt még lehet, hogy nem is sorolnám a nehezebb meccsek közé, idegenben viszont szerintem mindig az lesz a Citynek. Szóval a 8. fordulótól nehéz lesz Haaland sorsolás, és akkor erről szerintem egy pár mondatot érdemes beszélni. Kirakni semmiképpen sem érdemes kirakni Szállát, viszont ezek alkalmak lehetnek arra, hogy esetleg valaki másra rakjuk át a kapitányi korszalagot.
Ez így van, de ez szerintem rendben is van. Igen, adott, hogy akkor kire. Én azt mondom, hogy jó, persze itt Szállának egyébként egész jó sorsolásai lesznek, szóval ő nagyon adott, és kevés az igazán stabil, biztos játékos most itt jelen pillanatban, de hát addig még azért nagyon sok minden változhat, és hát igen, itt majd később beszélünk Sonról, meg hát itt a United is, majd megnézzük, hogy milyen irányba indul el Chelsea, szóval lehetnek majd itt szépen kapitányjelöltek, de igen, itt ez lesz az időszak, amikor szépen meg lehet rizikózni majd másokat, és itt lehetnek majd nagy különbségek, felzárkózások, mert tényleg egy jó kapitány opcióval nagyon szépen erőre lehet jönni.
Bármilyen módon el tudod képzelni, hogy ne legyen ott a csapatodban Haaland?
Hát, az kizárt. Tehát, hogy ha ő egészséges, akkor mindenképp a csapatába kell lenni az embernek. Értem, lehet arról beszélni, hogy tavaly nem teljesített olyan jól a rangadókon, ebben van is igazság, de egy ilyen gólgépnél ez szimplán egy olyan dolog, hogy oké, mondjuk kapitányválasztásnál figyelembe veszem, de azért ott is mindig az eszembe kell lennie, hogy ő a legjobb játékos, és nem szabad meglepődnöm, hogyha 4 gólt vár az Arsenalnak, mert egész egyszerűen ez benne van a játékában. Szóval ezeket így figyelembe kell venni. Tehát nyilván utáljuk, hogy állandóan rajta van a kapitányi karszalag, én is gyűlölöm, de hát sajnos kiemelkedik ebből a mezőnyből. Még egy, nem tudom, a Prime Salah ott lett volna, vagy itt lenne velünk, akkor lehet, hogy lenne egy kis izgalom, de sajnos azon már túl vagyunk.
Hogyha ilyen sorsolása lenne Haalandnak 38 fordulón keresztül, szerintem akkor is esélyes lenne az aranycipőre, és nem gondolnám azt, hogy várhatóan 20 gól alatt fejezi be a szezont.
Most tényleg, tehát azért itt nyilván az Arsenal egy kemény rangadó, majd látjuk, hogy milyen állapotban lesz ott az Arsenal, ott alapvetően én se várnék tőle olyan elképesztő teljesítményt, de hát most egy Brightont, most őszintén azért a Brighton, meg kicsit a Spurs is ilyen, bár mondjuk a Spurs a pont nem játszanak, de hát ügyes, jó csapatok, de nem a védekezésükről híresek, és ez pont egy ilyen City nagyon szépen ki tudja használni.
Anti ugyebár az Afrika kupára kérdezett rá, hogy már te is említetted. Mikor lesz, és hogy mennyire zavarhat be így Salával kapcsolatban, vagy akár más játékosokkal kapcsolatban?
Hát az Afrika kupa, az itt kérlek szépen 2024. január 13-tól február 11-ig fog tartani, ami azt jelenti, hogy a 21. fordulótól a 24. fordulóig öleli ezt körbe, ez azt jelenti, hogy 4 forduló, tehát hogyha itt a Salah végig megy az Afrika kupán, akkor hát fixen kihagy 4 fordulót, és az a szépsége, hogy ugyanebben az időpontban lesz az Ázsia kupa, ami hát jó pár ázsiai játékost érint, itt most Mitovával, Sonnal bezárólag, szépen lesznek olyan játékosok, akikre majd nem számíthatunk, és ugye pont egy ilyen rövid időszak, 4 forduló, ez egy igen kellemetlen időszak lesz, de pont emiatt kicsit megpörgeti majd itt az átigazolásokat, meg a gondolkodást.
Szerintem főleg azoknak kell már készülni erre, akik elhasználták az első wildcardjukat.
Az igen, az
erős. Vagy pont most használják el, hogyha valakinek zsebben van még, akkor én különösebb időt nem fetszölnék arra, hogy tervezzünk már így a két kupa köré. Az fontos, hogy kik fognak indulni, például Onanáik akár le is maradhattak volna róla, hogyha nem nyerik meg a meccsüket most így a válogatott szünet alatt, de kijutottak. Ehhez hasonló dolgokra érdemes odafigyelni, viszont még tényleg messze van az Afrika kupa főleg.
Így van, ez tényleg ez majd egy későbbi probléma lesz. Na de, hát viszont itt szerintem itt most a szünetbe derült ki.
Igen.
Pumpad Gabó kérdése, hogy akkor mit kezdjünk ezzel a dupla fordulóval, ami megérkezett végre ez a Luton-Burnley meccs, amit már annyira vártunk, ami a második fordulóban elmaradt.
Annyira vártunk, hogy én arra számítottam, hogy ez jóval később lesz.
Én is. Valami szintén kicsit így utólag nem azt mondom, hogy máshogy csináltam volna dolgokat, de lehet. Lehet, hogyha ezt tudom, hogy ilyen korán lesz, akkor már lehet, hogy betartalékoltam volna jobban adott esetben ezekből a csapatokból.
Esetleg a padra egy védőt?
Esetleg, hát, plusz vagy
egy védőt.
Vagy még adott esetben egy csatárt is beraktam volna a padra.
Nagyon nagy problémában vagyok ezzel a dupla fordulóval. Egy játékosom van jelenleg, de nem azért van problémám, mert csak egy játékosom van, hanem nem tudom hova tenni. Azért
lehet, nem is
összegészében kaptunk egy Luton Burnley-t.
Igen, persze.
Ráadásul a kettőjük közül pont a Burnley-nek van nehezebb sorsolásájuk. Még a Newcastle-lel fognak játszani, a Luton az majd még az Evertonnal. A Burnley-nek mind a két meccs idegenbe lesz ráadásul, a Luton legalább ezt az extra meccset otthon fogja lejátszani, de azt érzem, hogy egy dupla fordulós játékost is nehéz lesz beerőszakolni a csapatunkba, mert náluk jobb játékosok vannak, hiába szimpláznak, egyszerűen nehéz lesz megtalálni azt, hogy kit hagyjunk ki egy duplázó nagyon rossz opcióért.
Igen, ez két csere. Nekem az a bajom ezzel, hogy akinek most nincs, hát eleve kit hozunk be, ugye az a fura helyzet van, hogy ugye a tavalyi bajnok, meg egyértelmű domináns csapat az a Burnley volt itt a Csempóba, de hát egyelőre, amit mutatnak, az, hát hogy mondjam, hát ez a, igen, ez kicsit vártuk ezt, hogy ezzel jönnek ezzel a naív focival, és nagyon nagy pofont kapnak itt a Premier League-ben. Egyelőre ezt látjuk, majd megnézzük, hogy ez később kiegyenesedik-e. De a Luton meg most egyébként a West Ham ellen, jó, hát nem azt mondom, hogy a West Ham egy ilyen brutális csapat, bár hát számaikat nézve egész jól állnak, viszont teljesen egy, nem azt mondom, hogy X-es meccset játszottak, de simán partiba voltak, tehát hogyha az X, akkor mondjuk azt mondjuk, hogy kis szerencsével jött nekik össze, de nem kellett volna nagyot mákolniuk. Nekem tetszik a Luton, és onnan vannak ilyen ígéretes pikkek, de most egy Carlton Morris-t is, nekem lenne helye a csapatomban, meg itt sokaknak itt João Pedro tulajként ugyanaz az árért megkapnád ezt a játékost, és ugye ő lenne lényegében a 12. játékosod, de akkor is ez a két csere, ez nekem nagyon nem tetszik. Én hajlok arra, hogy teljesen figyelmen kívül hagyom ezt a dupla fordulót.
Pontosan, wildcardon se tömnénk meg a csapatainkat Burnley és Luton opciókkal. Említetted a naív focit a Burnley részéről, hát én a 3. és a 4. fordulóban kifejezetten haragudtam rájuk, mert szerintem az Aston Villa és a Spurs ellen is
botrány.
Vállalhatatlan volt lényegében, amit csináltak.
Nem ide való.
Mondom ezt úgy, hogy én nagyon drukkolok annak, amikor valaki feljön és megpróbálja a saját játékát játszani, de pont ezek ellen a csapatok ellen, tényleg már csak a United lett volna még valaki, igen, aki csak kontrákból tud élni, és ellenük érdemes még ilyen magas védekezéssel játszani.
Vagy West Ham. Na, nem tudom. Nem, na, tényleg nem.
Aztán mind a két meccsen, hogy beleszaladnak a késbe.
Durván. Tényleg. Nekem nagyon fáj ezt látni. Úgyhogy
pont azért szerintem, ha valamelyik meccset meg kell nyerni a
Burnley-nek,
meg nyilván mind a kettőjüknek igazából ez a meccs az, és szerintem ezt egyébként be is fogja húzni a Burnley.
Igen, én is ezt érzem, hogy pont mondom a Burnley-ből, nyilván pont ezért, mert háromszor nagyon csúnyán agyonverték őket, meg amúgy is olyan teljesen vakon vagyok még itt ezzel az egész Burnley-vel, szóval így nem is tudsz ajánlani igazán pikkeket, most oké, a Foster lőtt két gólt, de hát most nem tudom azért jó szívvel ajánlani. Tényleg itt a Lutonból sokkal inkább itt kivirágzanak emberek, de pont emiatt én is ezt gondolom, hogy ott a Luton, oké, ez az Everton, Burnley, ez papíron egész jól néz ki, de hát azért nem lepődöm meg, hogyha nulla rúgott góllal és nulla ponttal jönnek ki a dupla fordulóból. Szóval akkor innentől kezdve off teljesen. És még abban sem vagyok biztos, hogy nekem is az az egy Burnley védőm bekerül majd a kezdőbe.
Igen, szerintem majd a hetedik forduló előtt vitatkozunk egy nagyot, hogy esetleg ha valakinek már bent van egy Burnley védője, vagy egy Luton védője, igen, esetleg kettő, akkor érdemese játszatni egyáltalán őket. Szerintem cserét nem fog megérni ez a dupla forduló.
Nem. Tényleg most két legrosszabb csapat ilyen pillanatban. Ez már egy kicsivel föntebb sem nézett ki olyan jól itt a Watfordra gondolok, és Denisra.
Gabó másik kérdése. Ez a wildcard, egy esetleges mostani wildcard. Mi a véleményed így ebben a válogatottban, mennyire volt jó opció wildcardozni? Bár ez még mindig egy korai wildcardnak számított valamilyen szinten, sokan szeretik ezt a taktikát, és gondolkoztál-e azon, hogy ha most wildcardoznál, akkor nagyjából milyen csapatod lenne?
Nem, én ebből már megjöttem. Én ezt tényleg mindig így úgy kezelem, hogy van ez az első három vagy négy meccs itt a szeptemberi válogatott szünetig, és ez egy külön liga. Tehát itt mindenki hogy jön ki a felkészülésből, nagyjából ezt láttuk most, ez az eredménye, a West Ham nagyon jól kijött, de hogy itt a hosszabb távú van, én ebből nem foglalkoznék vele. Tényleg, tehát hogy megnéztük, oké, jó volt, de szerintem majdhogy nem egy új bajnokság kezdődik. Tehát én azért emlékszem arra, nyilván itt voltak nagyon extrém esetek, amikor igen, a Wolves elkezdett focizni, aztán kapott három zakót, és aztán hogy jött vissza az a Wolves. Emlékszünk arra, amikor a Spurs három meccset nyert, itt az Espirito Santo-val megverték a City-t, aztán utána, hát nem tudom, már az október végét se élte meg. Szóval itt nagyon sok változások lehetnek, nyilván itt sok az új csapat, voltak, akik tényleg nagyon szépen indultak, itt gondolok itt a Spurs-re, új edzővel, és ez mind szép és jó, de nekem azért több információ kell annál, hogy most ezt az egy wildcardomat erre durrancsam. Nem érzem benne azt az energiát, hogy ezzel annyit nyernék, inkább többet bukhatok, úgyhogy nem.
Nagyon hasonlóan láttam én is. Nyilván voltak olyan csapatok, akik rászolgáltak egy wildcard-ra, és volt, ahol annyi volt a tűz, amit csak így lehetett kioltani. Viszont az a csapat, amit össze fognak rakni, azt szerintem nagyban hasonlít azért arra a csapatra, ahol most tart a sablon, ami elindult így az első fordulóban, szóval...
Igen, mert nagyon fura...
Előnyt szerintem most nehéz lenne kovácsolni ebből a wildcardból.
Igen, és tudod, nekem az a nagyon fura, hogy oké, vagy nagyon sokan elindultak a két United-ossal, aztán ugye, hát a United kicsit beragadta rajta, de ez annyira nem volt borzasztó, és akkor itt nem tudom, már második forduló után már, hogy most akkor melyiket rakjuk ki, most meg megint ott tartunk, úgyhogy nem néz ki olyan jól a United, hogy mindenki két United-ost akar, mert hogy látja a sorsás, és tök jól néz ki, és látja maga előtt, hogy hú, hát tök jó lehet a két United-es. Szóval, hogy úgy nincsenek ilyen egyértelmű gondolatok, és lehet vitatkozni most, hogy a két United-es pick jó-e, vagy nem jó, de igazából a vita az ilyen, nem tudom, kevés minta alapján jön össze, és igazából senkinek nincs igaza, aztán majd utólag kiderül, hogy na, akkor most kinek volt igaza, de hogy így szerintem nem olyan egyértelmű ez a történet. És hát Balla dobta fel a United-es kérdését, tehát ő nem piszkálódva, de hát a Sancho és az Anthony történet után mennyire hathat ki a pályán látott játékára ez a United-nek?
Szerintem minden esély megvan rá. Én azt érzem, hogy gyakran itt narratívák csatája van.
Ez így van.
Egyrészt ott van a Sky, meg a tévészolgáltatók, a média, ki szeret egy bizonyos narratívát vinni, és ezáltal eladni akár meccseket, vagy reklámokat, ott van aztán az a narratíva, amit egy csapat szeretne mutatni magáról, az, amit szeretne kontrollálni, azt szeretné, hogyha nyilván a médiában is az a narratíva jönne vissza, amit a saját magáról akar mutatni, és hát ennek kapcsán most bajban van a United, és nyilván az Anthony-s ügy végtelen kellemetlen, ez egy olyan dolog, ami majd el fog dőlni remélhetőleg valamilyen formában, és lesz valamilyen megoldása, abban szerintem annyira nem is érdemes belemennünk, mert nem tudunk eleget róla. A Sancho-s ügy az számomra valamivel érdekesebb.
Igen, az egyik kellemetlenebb.
Ott nekem az első dolog, ami eszembe jutott, az tavaly a Wolverhampton ellen idegenben. Rashford a padról kezdett, mert az egyik meccs előtti meetingről késett nagyjából egy pár percet. És akkor ez volt a United narratívája, meg ez volt Ten Hag reakciója is, hogy akkor most nem fog kezdeni a bomba formában lévő Rashford, mert ez nem fér bele a Unitednél. Mindez volt egy az egész CR dráma után, egy nehéz időszakból kilábalva, de még így is meghúzta ezt Ten Hag, és akkor bejött Rashford, gólt szerezve, csereként megnyerte a meccset a Unitednek, és mindenki nagyon boldog volt, hogy most minden megváltozott. De ehhez képest olvasni azt az Athleticen, hogy egy órával korábbi időpontokat adnak meg Sanchónak, hogy odaérjen valahova, és akkor kezdetben működik utána az sem, ez elképesztően nagy blama. Mert most meg már nagyon nehezen tudod visszafordítani szerintem a korábbira. Nyilván ez lesz a cél, és meglátjuk, hogy hogy alakul, de ez egyszerűen lehetetlen, hogy ennek ne legyenek különböző mellékszálai és ágai az öltözőben. Ráadásul most, hogy Anthony és Sancho is kidőlt, így a Unitednek a jobb oldala az egy nagy kérdője. Ez hatással lehet Bruno-ra is, meg Rashfordra is, konkrétan arra is, hogy milyen FPL opciók lesznek. Tavaly azt láttuk, hogy amikor nem volt Anthony, akkor sokat játszott Bruno jobb szélsőt, és abszolút nem lepődnék meg, hogyha ugyanez történne most is. De most pont Sanchónak ez egy remek lehetőség lett volna, vagy arra, hogy tízes legyen, és középről játszon. Mi elméletileg csak ezt hiányzott neki, hogy ne a szélre a vonal mellé legyen kirakva. Szóval egy remek lehetőség marad így ki. Szerintem a United nem fog lényegesen rosszabbul teljesíteni, de ez biztos, hogy hatása lesz ennek az egésznek, és pont most így az elkövetkezendő pár meccs, meg mondjuk Højlundnak a játékán nagyon sok fog múlni.
Fontos, igen.
Mert hogyha ez félre megy, akkor ez könnyen...
A média megeszi.
Igen. Könnyen lehet belőle egy ilyen hógolyó effektus.
Nagyon, nagyon, nagyon simán. És hát igen, figyelj, én nekem a legfurcsább ebben az egészben, hogy ezt a Unitednál teszi meg úgy, hogy ott van a Ten Hag, és lényegében már, hát nem azt mondom, hogy millió játékos, de már csak CR példáján látva is, nem tudom, tehát pont itt nem tenném meg, vagy hogy így látod, hogy mik a következmények, mert hogyha tényleg van egy olyan öltöző, ahol nem tudom, te vagy ott a nagy sztár, és akkor csinálod ezt, akkor még azt mondom, hogy oké, de itt így, hogy tényleg adottak a körülmények, adottak a feltételek, nem tudom, hogy ezt így miért. Tehát, hogy egy gyenge kezű edző, tehát egy Lampardnál ezt csinálja, akkor azt mondom, hogy oké, hát akkor csináld, de hogy ez tényleg fogalmam sincs.
Talán ez a legnagyobb probléma is az egész helyzettel, hogy abszolút nem tűnik racionálisnak Sancho viselkedése. Most ha belegondolunk, Ten Hag hagyott egy felmondatot egy kérdésre válaszolva, és nyilván kritizálta, beleállt valamennyire Sanchoba, azt mondta, hogy azért nem volt a keretbe se beválasztó, mert nem teljesített elég jól az edzésen. Most erre jött a Sancho-féle reakció és válasz, de nem hiszem, hogy komolyan gondolhatta, hogy mellé fognak állni az emberek azok után, hogy a tavalyi szezonban tényleg gyakorlatilag példátlan módon hónapokra lett elengedve arra, hogy összekapja magát is, hogy legyen ideje. Nyilván lehet, hogy ez se volt elég, viszont szerintem most mindenki jelenleg azt gondolja, hogy Ten Hag ezt a szituációt tök jól kezelte annó az előző szezonban, és ezek után nem éreztük azt, hogy feltétlen Sanchóra lenne tolva bármiféle hibáztatás vagy kritika. Bonyolult, és remélhetőleg nem egy túl hosszú így lesz majd ebből, de ez már csak a remény.
Hát figyelj, megvillanhatnak a fiatalok adott esetben.
Tehát, igen. Egyébként szerintem tényleg. Az a baj, hogy
új esély.
A legjobb fiatalunk, Garnacho, most azért rajta az látszik, hogy ő az igazi hatást akkor tudja kiváltani, hogyha csereként áll be. Na most igen. Ehhez képest akkor egy Pellistritől várni azt, hogy majd megreformálja a jobb oldalt, ez egy elég nagy feladat, és pont ezért szerintem valószínűleg kapni fognak lehetőséget, de főleg csereként majd a fiatalok, és akkor az ilyen Fernandes féle, vagy esetleg Rashford is kiköthet a jobbon, az viszont egyből azt jelenteni, hogy akkor szabadulnunk kell.
Igen, úgyhogy érdekes lesz itt ez a United, ezért mondom itt a Unitednél is, hogy most akkor milyen irányba indul el.
Szerintem igen. Tartani teljesen okés egyébként a két United-est is.
Szerintem is.
Jelenleg. Dave kérdezte azt, hogyha hoznánk Sont, akkor kinek a helyére hoznánk a sablon csapatból, és akkor ez így nagyjából ide is vág szerintem témában.
Igen.
Hogy most akkor ki a leggyengébb pont? Azért szerintem azt mondjuk kijelenthetjük, hogy a sablon csapatban ott van Rashford is, meg Fernandes igen, is.
Szerintem is.
Van-e náluk gyengébb pont ebben a csapatban?
Nézd, mert most akkor ugye a másik kettő fix, a Saka és Bumo, akiket én nagyon nehezen raknék ki. Tehát Sakát még úgy értem, hogy nem tetszik az embereknek az Arzenálnak a sorsolása, de az, hogy ne legyen Arzenálos játékosunk, az meg valahogy azért mégsem jön ki. Tehát az nálam nem jön ki az a matek. Ez annyira azért nem rossz ez az Arzenál, hogy ne legyen egy Sakánk, aki meg szerintem azért azt elmondható, hogy az Arzenálnak a legideálisabb, legjobb FPL játékosa. És nem hiszem, hogy olyan nagyon szabadulni kéne tőle, hát Bumo meg szerintem önmagáért beszél, tehát ott őt bántani, nem tudom, akkor valaki nagyon, nagyon szigorú vele, mert ennél jobban nem indulhatott volna ez a szezon neki. Innentől kezdve nagyon nehéz, nyilván az ötödik poszton vannak ilyen nagyon random arcok, mint nem tudom, Madison, Foden, nem is tudom még.
Sterling,
tényleg. Hát igen, ott az a leggyengébb pont. Talán. De közben meg teljesen racionális döntés, hogy oké, ezeket valamiért behoztuk. Sterlinget is behozta valaki, Madisont is, ezek pont azok a játékosok, akiket nemrég hoztak be az emberek.
Igen.
És akkor persze rájuk lehet húzni a vízes lepedőt ilyen rövid idő után, de én ennek sose vagyok a híve. Úgyhogy szerintem innentől kezdve akkor a United-esek felé megyünk, és szerintem nem nagy hiba az, hogyha kivesszük az egyiket. Tehát bármi is lesz a United-del, nyilván elcseszhetjük olyan szempontból, hogy a jobbik játékost rakjuk ki, ez mindig benne van, hát ennek kell egy hosszabb időt szentelni. De persze, ugye még arról nem beszéltünk, hogy Son megéri ezt a cserét.
Igen. Hát akkor még én is elmondom a gondolatomat, így azt, hogy ki helyére, és akkor utána beszéljünk egy kicsit Sonról. Jelen pillanatban én azt érzem, hogy így az összes opció közül, én szerintem egyébként ez az ötfős középpálya a legnépszerűbb, és akkor abszolút így bele kell venni a diskurzusba, hogy te is mondtad, Sterlinget vagy Madisont is.
Foden.
És én ezt az ötödik posztot érzem itt az új játékosokat, Sterlinget és Madisont a leggyengébbnek.
Ne.
Én az előző fordulóban Sterlinget hoztam be, bár az előző adásban beszéltünk Madisonról, Sterlingről és Fodenről, én hármójuk között gondolkoztam, hogy kit hozzak be Martinelli helyett, és végül először arra jutottam, hogy hármójuk közül Fodent rakom a harmadik helyre, a percek miatt. Egyszerűen azt éreztem, hogy itt az elkövetkezendő hetekben nekem nem lesz hozzá türelmem, hogy én ezt így...
Az nagyon jó kell teljesítenie, hogy ezt így elnéz, ezt a bizonytalanságot. Fodennel mindig ez a baj.
És nem, igen, az a baj, hogy a bizonytalanság. Én esküszöm, a bizonytalanság miatt döntöttem úgy, és nem Foden meg Pep miatt, hanem magam miatt, mert nem akartam azt, hogy ezeken a hétvégéken úgy üljek le, hogy a City kezdő előtt izgatottan maradjunk, úgy várom azt, hogy mi lesz.
A legrosszabb.
És pont ezért raktam végül akkor így a harmadik helyre. Hát Madison és Sterling között nagyon-nagyon nehezen döntöttem.
Erre kíváncsi vagyok, hogy mi volt végül a...
Tényleg, számomra ez majdnem egy gyermefeldobás volt. Végül, ami miatt Sterlingre mentem, az a sorsolás volt. Hát azt éreztem, hogy ha ránézek a sorsolásra, akkor a 8. fordulóig a Chelsea-nek jó a sorsolása, a Spurs-nek pedig lesz 2 könnyebb meccse, és 2 nehezebb.
Igen.
És arra gondoltam, hogy lényegében a 8. forduló után Sterling helyett behozni Madisont, az egy nagyon korrekt csere.
Így van.
És emiatt hoztam végül Sterlinget, utólag, és ez tényleg egy utólagos gondolat, viszont szerintem ezek is nagyon fontosak, mert ezekből tudunk tanulni. Egy dolog, amit nem vettem figyelembe, az az, hogy Sterlinget úgy hoztam be, hogy lényegében egy kimagasló meccse volt, vagy akkor nem is így mondom, hanem azt mondom, hogy ha nem lett volna a Luton elleni meccse Sterlingnek, akkor nem hoztam volna be. És ilyeneket nem szeretek cserélni, és
jó.
Ezzel átköthetünk a Carsonra is, vagy hogyha van még valami gondolatod,
van,
akkor...
Van, mert én hát látva ezt a Chelsea meccset, nyilván persze ez benne van Sterlingben, ezt beszéltük, ezért sem tudjuk nagyon ajánlani. De basszus, tehát, hogy egyáltalán nem nézett ki rosszul. Sőt, hát most itt majd, hogy nem hozta azt a meccsét. Tehát nyilván itt egy keményebb csapat volt, de ugyanaz
meg a performance. Meg egy Jackson volt a passzának a túloldalán.
Hát igen, ezek mind ott lesznek. Nekem Jacksonnal több bajom van, mint Sterlingben valami szintén. Ha már itt tartunk. Szerintem ő sokkal inkább egy... ő a lufi. Tehát ő már mérges vagyok. Tehát nem tudom. Lehet, hogy ez is rövid minta, de ő nekem már nagyon az eladó listán van. Nyilván az alternatívák hiánya tartja még a csapatomban. Ez az egyetlen mentsége. Szóval, hát igen, a Madison meg oké, most belőtte ezt az egy gólt, meg igen, tehát a Madisonnal el lehet mondani, hogy és ezzel fogok átkötni Sonra, hogy tényleg még mindig csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon ideális FPL jelölt. Nyilván sokszor az nagyon rosszul veszi ki magát még mindig, hogy nagyon mélyen tud lenni, de hogyha tényleg ilyen felépített támadás van, és akkor már elő van, akkor már semmi baj nincsen vele. És ott
mondjuk az a gól, ez minden volt, csak felépített támadás, nem is, amiatt annyira haragszom a Burnley-re, tényleg.
Vakok és gyengén látom.
Ha valakit nem kellett volna ott hagyni, és ha valaki azt a helyzetet, azt belövi 10-ből 8-szor, akkor az pont biztos, Madison. Hogy Madison.
Teljesen. Azért mondom, ezt a Burnley meccset, tényleg most ilyen pillanatban a Burnley-t jobban lehet támadni, mint a Lutont. Vagy hát nem tudom, legalábbis nagyon ezt érzem. Jó, hát majd kiderül, de hát azért rendesen kapja mindkét csapat a gólokat. Na mindegy, szóval akkor beszéljünk Sonról. Ja, tehát már itt a Burnley-t tényleg nagyon savasztuk, és ezt tényleg itt Sonnál csak folytatni lehet. Szép volt, jó volt, tudtuk, hogy 9-es volt, tudtuk, hogy nagyon feküdni fog neki ez a meccs. Én tényleg pont emiatt elgondolkoztam, hogy behozom, de pont úgy voltam vele, hogy erre az egy meccsre hoznám be, és a többi nem kellene. Jó, azóta kiderült, hogy most akkor Richarlisonnal tényleg vannak itt mentális problémák, aztán, hogy ez mennyire fog azt jelenteni, hogy nem is lesz ott a meccseken, az még azért nem derült ki számomra, de még mindig ott van Brennan Johnson, akiről egy percet nem láttunk, szóval fogalmunk nincs, hogy mit tervez vele Postecoglou. Innentől kezdve már csak az is kérdéses, hogy 9-esként fogja játszani, és ha még 9-es is marad, akkor is nem lesz még egy, vagy nem sok olyan csapat lesz, mint a Burnley, aki ellen ennyire fog feküdni ez a játék, meg ez a stílus, amit igen, Sontól már milliószor láttunk, tehát most a Southampton már kiesett, de pont ugyanezt hozta a Burnley, és most jön a Sheffield védővel, és hát itt azért teljesen másképp fog kinézni ez a játék, és akkor már nem lesz annyira szexi egy, nem tudom, 60 kilós korai srác ott a három óriás mellett. Szóval jöhetnek itt a nagy meccsekkel, de azok meg a nagy meccsek, tehát nekem nem kell azt mondani az Arsenal ellen. Lehet, hogy beválik, és lehet, hogy nem tudom, a régi szont látjuk a kuka Arsenal ellen, de ez már nem a kuka Arsenal. Innentől kezdve nekem nem kell a szont arra a meccsre. Pont ez a három meccs, arra elég lesz, hogy megnézzük, hogy akkor most milyen irányba fog elmenni a Spurs, és akkor utána meg tényleg nagyon jó lesz a Spursnek a sorsolása, és akkor meg ha az ott tényleg ő marad a 9-es, vagy tényleg jó jeleket mutat a Spurs, akkor hozhatjuk, de én most semmiképpen hoznám.
Na posztja miatt annyira nem aggódok, pont azért, mert Richarlison nem volt tudjuk. Különösebben jó. Én nem tudom elképzelni, hogy ő legyen a Spursnek a csatára.
Szóval azt lehet, hogy
én nem vagyok elég kreatív hozzá, viszont azt érzem, hogy Richarlison legalább valamennyivel mást tud nyújtani, mint Son vagy Johnson ott középen. Pont, biztos. Amit említettél, a hústornyok között azért
kell.
Richarlison fejjel is könnyebb megtalálni, és őt érzem egy klasszikusabb csatárnak, így hármójuk közül. Én viszont azt érzem, hogy jelenleg most így legalábbis a rövid távon Son lesz majd ennek a csapatnak a kilencese. És említetted ezt a három meccses távot. És engem valahogy most a három meccses táv az, ami kicsit megfogott. A nyolcadik fordulóban, a negyedik meccsen a Lutonnal fog játszani a Spurs. Idegenben, de a Lutonnal. És ami még nagyon fontos szerintem, az, hogy a nyolcadik fordulóban lesz az Arsenal Manchester City.
Igen.
Ami azt jelenti, hogy Haalandnak tényleg lényegében a legnehezebb meccse lesz így a 38 fordulóban, hogyha valamikor nem Haalandot fogjuk megrakni kapitánynak, akkor az szerintem a 8. forduló lesz. És hogyha most így belenézek a varázsgömbönbe, akkor azt látom, hogy nagyon sokan fogják Sont megrakni ebben a fordulóban a Luton ellencsékának. Ami viszont egy kicsit eltolt az irányába, pont ezért, mert azt látom, hogy vagy most, vagy később, de hogy bent lesz a csapatunkban Son.
De itt nem érzem ezt ezért, mint Madisonnál, érted? Tehát, hogy mert te egy döntés előtt voltál az előző fordulóban. Neked fixen kellett hozni egy középpályást. És igen, hoztál egy döntést, ami nagyon hasonló gondolatmenetek, vagy hát pont ellentétesen, de hogy azt érzem, hogy ezt próbálod korrigálni ezzel a Son igazolással, de viszont Son szerintem, tehát hogy ha már Madison nem hoztad, és egyértelmű, hogy amiatt, mert hogy láttad a sorsolást, akkor én ezt szerintem Sonnál is ugyanúgy igaz.
Uh-huh.
Tehát, hogy oké, lehet, hogy jó lesz itt a United ellen is, de hogy azért ezek rangadók, tehát azért olyan sok dolgot nem várok tőle. Tehát azért, persze, meglőtt ezt a mesterhelmeset a Burnley ellen, király, örülök neki, nem azt mondom, hogy nem volt nagy teljesítmény, de a következő három meccs az azért másképpen fog kinézni, és már ez a Sheffield meccs is. Tehát amennyire ez nagyon zöldnek van beírva, valószínűleg nyer is a Spurs, én nem azt mondom, de hogy nem lőnek három gólt, abban szinte biztos vagyok. Úgyhogy ezért én azt érzem, és a másik
nem, igen, nem tudjuk... Nem lesz könnyű, nem lesz kitalálni, könnyű, hogy mit csináljunk Sonnal.
Tényleg nem, de én ez pont ugyanaz, mint amit a Chelsea-sekkel megcsináltunk, aztán látod, nem lettünk sokkal okosabbak, én nem azt mondom, de én ezt ugyanúgy meg fogom tenni a Spurs-eseknél is. Tehát érzem, hogy...
Csak tudod, nekem egy Spurs-esem sincs.
Nekem
viszont sincs. Valamiért három Chelsea-sem van, annak aztán ellenére, hogy meccsről meccsre változik, hogy hogyan ítéljük meg ezt a csapatot. És ez az, amiben valószínűleg nem kellett volna belemenni, hogy tényleg az egyik pillanatban tök jól néznek ki, és bízunk bennük a másikba.
Akkor...
Csak igen, csak négy meccs után ezért most nem mondhatjuk azt, hogy egy óriási sikersztori eddig a Pochettino menetele, és nem is négy meccs alatt kell megítélni. Viszont rossz egy olyan csapatba három játékossal lenni, akik meccsről meccsre változik a véleményünk.
Én abszolút értem, amit mondasz, és igen, ez egy kellemetlen szitu, de ez nem azt jelenti, hogy persze nem árt, hogyha van Spurs-esed, mert nem rossz ez a Spurs, de azért annyira azért nem ájultam el tőlük. Tehát, hogy oké, volt egy, hát mondhatjuk nehéz meccsnek a Brentfordot, ott játszottak egy okés meccset, a Spurs United az semmilyen körülmények között nem volt 2-0-ás meccs, de hogy így közelben sem. Oké, megnyerték, okésan játszottak, de szerintem, hát nem azt mondom, hogy a Unitednek állt az a meccs, de hát minimum X-es volt. És akkor azt sem tudom, hogy utána ki játszik, jó, Bournemouth, jó, oké, most ez a Bournemouth, meg a most a Burnley meccset, jó, jól néztek ki, de ott a Bournemouth meccs is olyan volt, hogy igazából tényleg ez a Spursnél azt érzem, hogy kicsit olyan, mint a Liverpoolnál, meg amúgy nagyon sok nagy csapatra ez igaz, és szerintem ez kell is ahhoz, hogy egy nagy csapat legyél, kivéve ugye itt a Citynél, hogy sokan vannak ott elől, és sokakban benne van a gól passz. Itt 4-5 játékos között fog ez megoszlani, ugyanígy, mint ahogy majdhogy nem a poolnál is. És nem lesz ennyire van mensó, mint amennyire most itt a Burnley ellen az volt. De tényleg értem, hogy miért hozzák az emberek Sont, és alapvetően nem akarok ezzel annyira vitatkozni. Én még inkább a türelmesebb arc vagyok.
Egy pillanatra visszafűzve, még arra, hogy akkor kit is rakjunk ki, Bala kérdezte azt, hogy illetve mondta, hogy azon gondolkozik, hogy Rashfordot rakja ki, és Fodent hagyja bent, míg korábban inkább fordított volt az, ami nagyalt. Én jelen pillanatban egyértelműen Fodent raknám ki, pont azért, amit említettem, hogy miért volt nálam harmadik, és Rashford kapcsán is volt egy ilyen kérdés, hogy akkor hol is tartunk jelenleg, most balszélsőt játszik már két meccse, és hogy akkor ennek mennyire örülünk, és tényleg, ha volt pozitívum ebben a Unitedben az utóbbi pár hétben, akkor azt szerintem a Holdennek a becserélése volt. Nagyon máshogy nézett ki a csapat, azáltal, hogy volt fent egy erős és egy nagyon agresszív játékos, minden labdára ráment, sprintben haladt a pályán, érdekelték a dolgok, fizikálisan tényleg egy igazi szörnyeteg, és legalább egy játékos van, akire már tud felívelni Onana, és szerintem ez mind Bruno-nak, mind Rashford-nak egy tök jó hír, és tudom, hogy nagyon sok pénzbe került ez a srác, de ennek ellenére is nem kell 20 gólt lőni ebben a szezonban, pedig hogy fog. Ő egy nagyon jó igazolás legyen.
Pedig szerintem fog. Nekem olyan érzésem van vele kapcsolatban, mint ami Hollanddal és Darwinnal van, legalábbis amit még nagyon kevés percet, amit láttam belőle, és ez nálam azt jelenti, hogy igen nagy volumenben fog ő termelni, ami mondjuk lehet, hogy rossz lehet majd itt hosszú távon a Rashfordra meg a Brunóra, hogy tényleg nagyon elveszi tőlük a teret itt lövések szintjén, de ez majd kiderül. Addig is viszont szerintem igen, bőven hagyhatóak. És nekem még egy itt gondolatom van itt a Son kapcsán, és kicsit itt Madisonnal hasonlítottam össze, és én arra jutottam, hogy nyilván most idén nagyon arra megyek, hogy itt ilyen stabil játékosokban gondolkozzam, és ha stabil játékos, akkor nálam Madison az, ugyanis ő neki a szerepköre, meg a pozíciója az, ez egyértelműen fix ebben a Tottenhamben, tehát őtől le majdnem minden meccsen ugyanazt fogjuk látni, és az önmagában viszonylag kecsegtető, míg Sonnál ez mindig bizonytalan lesz, hogy most akkor ő pontosan hol játszik, meg azon belül is most, ha éppen 9-est játszik, akkor milyen szerepkörben, milyen az ellenfél, akkor az mennyire fekszik neki. Szóval itt, aki például itt Madison upgrade-elésén gondolkozik Sonra, én azt mindenképpen elvetném, mert én önmagában Madisont egy jobb picknek tartom. Értem, hogy nincs benne ez a 3 gólos teljesítmény, de ez Sonban sem lesz benne mindig.
Bala kérdezte, hogy milyen védőket tudunk ajánlani 4,5 millióig, mert ugye nem talált semmilyen jó védőt.
Hát megértem, hogy problémái vannak ezzel kapcsolatban, ez egy nehéz ügy. Ha kicsit föntebb mehet az ember, akkor már azért lehet találni, de gondolom itt...
Nagyon jó, hát igen.
Igen, tehát ha már itt 0-2-t föntebb lehet menni, akkor már ott egy Udoki, egy Metikes, egy Rico Henry, ezek már mind olyan arcok, akik nem véletlen nőttek és kiemelkedtek ebből a mezőnyből. Szóval ezek az említett nevek mind bőven jók. Ha sajnos csak 4.5-ünk van, akkor már kukázni kell. Tehát akkor nincs mese, tehát akkor nem tudok olyat mondani, hogy főleg itt Botman sérülésével, hogy hú, hát itt egy nagyon jó védő. Nyilván akkor ott van Dan Burn, 4.5 ér, aki lényegében majdnem ugyanazt hozhatná, mint Botman, és igen, itt még a Newcastle javuló sorsolását még nem említettük itt a podcastban, de az egy létező dolog. És akkor ott van Dan Burn, de tudom, hogy ahhoz sokaknak nincs túl sok szájíze, és valamilyen szinten meg is értem, de hát tőle nem kell sokat várni. Ő azt tudja, amit egy nagyon jó védelemben ott van egy 4.5-ös védő, de igen, itt látjuk, hogy a clean sheet-ek nagyon nehezen jönnek, és ez nálam azt mondatja, hogyha 4.5 ér, még ha lenne is itt prime csapatból védő, ami nincs, mondom itt a Burn, talán az egyetlen ilyen top 6-os, 7-es védő, akit innen össze lehet kukázni, akkor ha mindenképpen innen kell védőt szereznünk, akkor a támadásokat nézném. És ha támadó potenciált nézem, akkor két igazán érdekes nevet írtam ki, az egyik az talán a legrosszabb védelemből van. De hát ezt már megbeszéltük, hogy nem biztos, hogy baj. De hát a Robinsont én a Fulhamből esküvő azt mondom, hogy ha megnézem ezt a sorsolást, Én azt mondom, hogy ez a bevállalható kategória. Tehát itt Luton, Palace, Chelsea, Sheffield, ez egy olyan etap, ahol egész jó, de a másik nevem a sokkal jobb. Az annyira fog tetszeni, hogy konkrétan azt mondod, hogy azt megtaláltam. Megtaláltam azt a 4 pontot a svédőt, aki most ezt meghallja, és mindenki őt fogja hozni. Lehet, hogy nem tudom, miért egy szont akarták hozni, de hirtelen megvillantak. És van az Evertonból 4.5 ér egy olyan védő, aki az összes pontrúgást ellövi, és iszonyatosan rutinos, régen középpályás volt, gyakorlatilag United legendaként lehet hivatkozni rá, meg Aston Villa legenda, meg lényegében majdnem minden, és még mindig játszik kicsit ilyen James Milner flash, ez pedig Ashley Young. Ashley Young az Evertonból, őt tudom még ilyen nagy szívvel ajánlani, mint egy ilyen rejtett kincs, aki szerintem itt elfelejtünk, pedig itt az Everton felemelkedésében ő neki nagyon fontos szerepe lesz.
Nagyon szépen összefoglaltad.
Ugye?
Én egy nevet hiányoltam, Reguilón 4.4 a Manchester Unitedből.
Nem értek hozzá.
És imádjuk, akkor Reguilónt is biztosan fogjuk. És főleg azoknak a menedzsereknek ajánlom, akik hozzám hasonlóan egy United játékosnyira vannak attól, hogy a Chelsea-re és a Unitedre is rátriplázzanak, szóval én itt még látok potenciált.
Ne! Zsíró. Abszolút igazad van. Hát figyelj, én még nem tudom, mert Tomiásúval nem tudom, mi lesz, de hát
itt a Gabriel... Még mielőtt még mélyebbre süllyednénk itt a kukavédők listáján, nekem egyébként egy visszakérdezés jutott, és járt a fejemben egész végig. Hogy a francba jut el oda valaki, hogy jelen pillanatban 4,5-nél többet nem tud kiadni egy védőre?
Fogalmas.
Nekem 2,8 millió pihen jelenleg a bankomban.
Nekem jóval több. Nekem 4,9. Szóval őszintén megmondom, hogy fogalmam nincs. Nem tudom. Nem tudom, hogy melyik ligában játszik.
Te 16. embernek is tudnál igazolni jelenleg.
Én azt, akit akarok. Tehát érted?
Akit, aki a lelátóról nézi a meccseidet.
Igen, Szalá problémákat olvasom, hogy hozzuk be Szalát, mondom. Hát nem tudom. És úgy, hogy igazából még csak dobálnék ki embereket, és a drága játékosaimból olcsóbbakat csinálnék. Szóval nem értem, hogy tényleg az hogy lehet. De biztos velem van a baj, de én abszolút értem
ez a kérdést.
Biztos, hogy velem van a baj, tehát én érzem, hogy itt én ezt a 6.5-ös középpályások bűvkerében élek, én ezt vállalom, de tetszenek. És ebbe ezzel, látod itt, egész hozta azt az első fordulom, amit elvártam tőle. Szóval nem tudok rá panaszkodni.
Bala kérdezte még, hogy ki jelenleg a legjobb Lutonos védő, igen, itt a 4,5 alatti hátvédeknél már itt tartott. És hát...
Ez elég mély. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy értem én, hogy itt Lutonosokat akarunk behozni, mert egy 4.0-ért itt tudunk Luton védőket szerezni, de hát nem tudom. Tehát az a baj, hogy a jobbak, azok 4.5-ösök. Tehát innentől kezdve 4.0-ért olyanokat tudunk szerezni, akik középhátvédek. Tehát nem csinálnak semmit, és még clean sheetet se hoznak. Tehát
azt tudjuk, hogy Kaboré miért nem kezdett a West Ham ellen?
Én tudom, hogy Kaboré miért nem kezd. Ott nem tudom, ott valahogy félresiklott nekem is itt az előszezonban, de van ez a Ryan Giles nevű tag, aki bal hátvéd, tehát ő az összes meccsen kezdett. És van a tavalyi ász, aki elmetleg bal hátvéd volt, ez a Doughty, az Alfie Doughty, vagy nem tudom ki, kicsit ilyen Doherty Flash.
Na,
ő meg jobb hátvéd, tehát ő lesz valószínűleg a jobb hátvéd, és akkor itt Kaboréval fogják egymást váltani, de annyira nem mennék bele ebbe a sztoriba. Itt ha a legjobb Luton védő, ez a GS nevű tag, 4.5 ér, de 4.5 ér szerintem ember nincs, aki Luton védőt behoz.
Fie, Balla büdzsejébe belefér.
Balla büdzsejébe még lehet, hogy belefér, de hát 4.0-ért most kit? Most értem, ott a Bell, akit már Game Week 1 előtt is mondtunk, és eddig összeszedett 2 pontot.
Szép.
Nem tudom, hogy én nyerővel, tényleg inkább valami fan-napiket hoznék 4.0-ért, tehát nem tudom, valami Tariq Lamptey 3.9. Szerintem ő...
Még egy Burnley-set Bayer mellé.
Az is egész jó, vagy tényleg ilyen nagyon-nagyon rossz védőket hoznék, tehát szerintem teljesen felesleges ezzel így foglalkozni. Úgyhogy Nuno Tavares-t árzanásoknak tudom ajánlani, Evans Unitedből. Szóval ezek szerintem többet érnek, mint egy lutonvédő. Egy játszó lutonvédő. Evans, hogy bejött, nem? Hát most részítő. Ennyit, látod, ilyen egy-egy percekből hoz annyit, mint 90 percet egy lutonvédő. Sőt, sokszor többet is.
Igen, abszolút. Hú, most elég erős PTSD-em lett, igen.
Nagyon jól nézett ki egyébként ott a végén a United. Nekem nagyon tetszett.
Neked nagyon tetszett. Örülök, Máté, hogy neked nagyon tetszett.
Főleg 2-1 után. Ez vicces. Az egy olyan 5 perc volt, amit így vágyom. Szerintem még visszanézem egy pár szor.
Son és kapitányválasztás, hogyha valaki behozza Sont, opció-e?
Nem.
Rövid kérdés.
Hát ez nagyon egyszerűen megválasztottam, hogy nem. Tehát értem a gondolatot mögötte, és én is érzem, hogy itt hullán támadható West Ham idegenben. Tehát a West Ham-et az egy top 6-os csapat most, ahogy kinéz. És értem itt a veszélyt, fenyegetettséget, és itt látva a United, vagy az Arsenal sorsolását, meg még szerencsétlen Bumónak is St. James's Parkos meccse van, bár szerintem fog gólt lőni. A Chelsea, meg Chelsea, úgyhogy értem én ezt a gondolatmenetet, de hát ezt nem mondjam. Tehát én nagyon régen raktam meg Sont kapitánynak, akkor sem volt jó érzés. Erre emlékszem, és ez nyilván ez egy személyes történet, de én egyszer nem olyan meccs lesz, mint a Burnley. Attól függetlenül lehet, hogy kihoz magából egy egész jó teljesítményt. Ugye a 11-esek papíron nála vannak, ezt még nem láttuk, hogy ez valójában így is van-e. Lehet reménykedni dolgokban, de ha most megkérdezik, hogy most akkor Sonnal támadjam-e a holland kapitányt, főleg így nagyon gyorsan a Mester 3-as után, én mindenképp azt mondanám, hogy nem.
Te úgy mondod, most a héten nagyon nehéz lesz kapitányt választani. Figyelj, Gergő, mert sokat agyaltam, és döntöttem. És szeretném bejelenteni, hogy Haalandot fogom kapitánynak választani az 5. fordulóban, mert Haaland egy zseni, és biztosan sok gólt fog lőni a West Ham ellen.
Úristen! Tehát Haaland nem is biztos, hogy játszani fog. Plusz a West Ham védelme brutálisan erős. Hogy jutottál erre a következtetésre? Borzasztó. Na és hát jövő héten is valami hasonló gondolatmenetekkel jövünk, és hát remélhetőleg már kis itt lesz velünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a footballkrész.store webáruházat. Footballkrész. Fanatikusoktól fanatikusoknak.